Isten igéjét Sámuel első könyvéből olvasom, a 15. fejezetből, az elsőtől a harmadik versig terjedő szakaszt. Egyszer ezt mondta Sámuel Saulnak: engem küldött az Úr, hogy népének, Izraelnek a királyává kenjelek. Most azért hallgass az Úr beszédére. Ezt mondja a seregek ura: számon tartom, hogy hogyan bánt Amálék Izraellel, hogy útját állta, amikor kijött Egyiptomból. Most azért indulj, verd le Amálékot, és írts ki mindent, amije van. Ne kíméld, hanem öld meg a férfiakat és a nőket, a gyermekeket és a csecsemőket, az ökröket és a juhokat, a tevéket és a szamarakat. Kedves testvérek, ez egy elég erős ige szakasz, de most egy kicsit másonnan kezdem. Azt hiszem, mindannyiunk életében eljöhet az a pillanat, amikor szembesülnünk kell azzal a ténnyel, hogy nem vagyunk olyan jók, amilyennek gondoltuk magunkat. Nem vagyunk olyan gyorsak, nem vagyunk olyan erősek, nem vagyunk olyan szépek, nem vagyunk olyan közkedveltek, és az egészségünk sem örökké kicsattanó, amennyire mi azt elképzeltük egykor. Némelyek számára ez már egészen korán világossá válik, sokak számára pedig a középiskola, gimnázium, főiskola, egyetem után vagy alatt, vagy egyszerűen csak akkor, amikor elkezdenek dolgozni. Én is sportoltam, rajzoltam, ezzel-azzal foglalkoztam. Aztán rájöttem, hogy nem vagyok mindezekben elég jó. Persze az ember a kudarcokat megmagyarázhatja, több időbefektetés, több gyakorlás, módszeresebb tanulás, ezen múlik az egész. De az idő csak telik, és az ember rájön, hogy valamiben, ha tetszik, ha nem, nem olyan jó, mint ahogy ezt korábban magáról gondolta. És ez nem csak testi-szellemi képességeink területére igaz, és nem csak arra, hogy mennyire vagyunk tehetségesek. Ugyanez igaz saját erkölcsi, morális életünkre is. Az ember hajlamos azt hinni, hogy mindig igaza van, sőt egy személyben képviseli az igazságot. Ha valaki átveri, azt mélységes csalódással éli meg, ha ő ver át más valakit, az csetlésnek, botlásnak, kisebb füllentésnek, kisebb kihágásnak tekinti. Telik múlik azonban az idő, és akinek van egy szemernyi önismerete, rájön, hogy valójában erkölcsileg sem annyira tökéletes és makulátlan, mint amennyire képzelte. Mindannyiunk életében eljön az a pillanat, amikor rájövünk, hogy mi voltunk ebben a helyzetben, vagy abban a helyzetben a negatív szereplő. Ahol mi voltunk a rossz fiúk, ahol mi hibáztunk. Némelyek számára ezt megdöbbentő hallani. De miért fontos erről beszélni? Azért, hogy megértsük, hogy Isten mennyire szeret minket. Milyen csodálatos a kegyelme, és milyen hihetetlenül jó hír, a jó hír az evangélium. Ahhoz meg kell értenünk azt, hogy mekkora bajban vagyunk. Milyen elesettek és engedetlenek vagyunk. És ezt felismerni soha nem egy kellemes élmény. Éppen ezért nem közelednek némelyek Istenhez. Kínos, fájdalmas ezt felismerni. És éppen ezért van az is, hogy Istenhez sokszor a megroppant, összetört, számos csalódást és krízis megélt emberek közelednek a leginkább. Ez nem egy sikertörténet sokszor, hanem inkább egy meredek lejtő. Másrészt viszont annál csodálatosabb, amikor felismerjük, hogy milyen urunk, milyen királyunk van, aki ügyel és vigyáz ránk, és akit mi is szolgálhatunk. Azt gondolhatnánk, hogy a Bibliában talán ott sikertörténetekkel találkozunk, de azt látjuk, hogy a bibliai szereplők sem voltak morálisan tökéletesek. Nem voltak erkölcsileg tökéletesek. Istennek a választottai ugyanolyan gyarló emberek voltak, mint mi, sőt, lehet, hogy még gyarlóbbak a tetteikben. Saul is egy ilyen király volt, akinek Sámuelen keresztül Isten üzen. De Dávid is, és folytathatnánk a sort, az apostolok közül is. De konkrétan a felolvasott ige szakaszra térve, 15. fejezetből van, ugye a Sámuel könyvéből, ahogy mondtam, Isten az első izraeli királynak, Saulnak, Krisztus előtt kb. 1000-ben azt a parancsot adja, Sámuelen a prófétán keresztül, hogy totálisan semmisítsen meg egy népet. Férfiakat, nőket, gyermekeket, állatokat. Most ez az egyik olyan ige szakasz, amely okot ad a kritikusoknak arra, hogy elutasítsák a keresztény Istent, mondván, hogy ez az Isten tulajdonképpen nem más, mint vad törzsi háborúk istene. Továbbá a vallásra nincsen szükség, mert az csak erőszakot szül. Sokakat megdöbbent ez a bibliai szakasz, mások pedig kényelmetlenül érzik magukat, és valamiféle magyarázatot keresnek rá. Megértem azokat a prédikátorokat, akik fontolára veszik, hogy egyáltalán prédikáljanak egy ilyen tartalmú ige szakaszokról, vagy kikerüljék őket. Könnyű ilyen passzusok sorolásával, az adott kontextus említése nélkül elszakítani az embereket Istentől, vagy megrengetni őket hitükben. Azonban, és éppen ezért örülök mégis, hogy ma e igehely alapján kell nekem prédikálni, a legmegdöbbentőbb, legsokkolóbb ige szakaszok tanítanak minket a leginkább. Nem könnyíti meg a helyzetünket, ezt érdemes kihangsúlyoznunk C.S. Lewis-t, a nagy keresztény írószerzőt idézve, hogy Istent az emberek a vádlottak padjára ültették. Valóban Istent megpróbáljuk rávenni, és az emberek sokszor megpróbálják rávenni, a tragédia van az életükben, hogy igazolja cselekedeteit előttük. De nem mi vagyunk az elsők, akik igazolást kérünk. Jobb követelte Istentől, a bibliai Jobb, hogy magyarázza meg neki, miért kellett mindenét elveszítenie. Jobb egy olyan ember volt, aki mindenét elveszítette, a feleségét, gyermekeit, vagyonát, és még betegség is sújtotta. Ha emlékezünk arra, mi történt, Isten nem tette ezt meg, hanem megjelent, és Jobbnak szegezett pár kemény kérdést. Így zárul le a történet. Azért az valamit elmond az emberekről, hogy többet foglalkoznak Isten szándékaival, mint a saját szándékaikkal. És hogy inkább őt ítéljük el, ahelyett, hogy Istennek a felettünk története, ítélete miatt aggódnánk. Fontos, hogy amikor ezeket az ige szakaszokat olvassuk, akkor a megfelelő alázatosságot mutassuk. Csak hagyjuk, hogy Isten Isten legyen. A maga mérhetetlen szentségével, igazságosságával, tökéletességével, mérhetetlen nagyságával, hatalmával. Így álljunk tehát hozzá, amikor a cselekedeteit vizsgáljuk. Vannak a Bibliában egyéb versek is, ahol arról olvasunk, hogy emberek, sőt még gyerekek is elhaláloznak. A történelem tele van halállal, beleértve a túlságosan korai halált is. Halál vízözön által, halál tűz által, halál háborúk és betegségek által. Számos ezek közül hitbeli krízist okozhat. Csodálkozunk, hogy Isten miért engedi meg mindezeket. De még problematikusabb a mostani szakaszunk, hiszen itt, mintha még át is lépnénk egy határt. Isten nem csak megengedi, hogy rossz dolgok történjenek, hanem ő maga azoknak az okozója. Isten parancsot ad arra, hogy kiirtsanak és elpusztítsanak egy egész települést, egy egész népet, és minden saját embereivel végezteti el. Mondjuk ki, amit érzünk. Isten bosszúszomjasnak és megtorlónak tűnik. Az ember már úgy érzi, hogy magasabb erkölcsi szinten áll, mint Isten. Vagy esetleg arra gondol, hogy hát egykor Isten ilyen volt, de talán valahogy erkölcsileg ő is fejlődött az idők folyamán. Az Isten, aki tört, zúzott, hirtelen haragjától vezérelve, egy megfontoltabb, szeretőbb, nyugodtabb Istenné vált talán az idők folyamán? Ezek a gondolatok azonban félelmetkeltőek. Rettenetes, ha Isten ilyen bosszúszomjas és vérengző. Félelmetes elképzelni is, hogy Isten nem csak egyszerűen jó. Mindezek a szakaszok szemben állnak az Istenről kialakított általános képünkkel, tudnélik, hogy Isten igaz, szerető, kegyelmes és jóindulatú. De ha így van, és Isten, aki mi most ismerünk, valóban jó, valóban kegyelmes és valóban szerető, akkor is nehéz arra gondolnunk, hogy most ugyan ilyen, de korábban nem ilyen volt. Ha Isten módszerei, amelyekkel az embereket büntette, fejlődtek, akkor mit kezdjünk olyan igeszakaszokkal, mint például a zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 8. verse, ahol is azt olvassuk, hogy ő tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Ha Isten morálisan fejlődik, akkor mi a garancia arra, hogy valamikor majd nem fejlődik vissza? Nem lesz olyan vérengző esetleg a jövőben, mint amilyen egykor volt? Ahhoz, hogy megértsük ezt az ige szakaszt, pár dolgot közelebbről meg kell néznünk. Az első dolog, amit meg kell értenünk, hogy mikor történt ez az egész. Isten a nép kiirtására jóval Krisztus eljövetele előtt adott parancsot. Abban az időben, amikor Isten védte és őrizte saját zsidó népét. Egyébként 6 ilyen bibliai szakasz van még a Bibliában, amely hasonló parancsot és eseményt örökít meg, de számos más szakaszban megjelenik a vér hullása valamilyen okból beleértve azokat a történéseket is, amikor egy nemzetnek kell meglakolnia valamilyen gonosz cselekedetért. Gondoljunk Sodomára és Gomorára, amelyet Isten eltüntet a föld színéről. De konkrétan mégis ez is még 6, azaz összesen 7 igehely tartalmaz olyan jellegű parancsot és eseményt, ahol mindent és mindenkit el kell pusztítani. Mindegyik az Ószövetségben szerepel, a legtöbb a Józsi és a Bírák könyvébe, ahol Isten védi és őrzi népét a többi nép támadásaival szemben. Mózesnek, a népnek, Izraelnek szóló utolsó szavai, ezt Mózes 5. könyvében olvassuk, mondatai többek között ezek voltak, miután végig tekintett Mózes az ígéret földjén, ová Isten parancsa szerint ugye már nem léphetett be, csak láthatta. Mózes ezt mondta a népnek: ne gondold azt, hogy a magad igazságáért hozott erre a földre az Úr. Ne gondolkozz úgy magadban, hogy nem vagy jobb azoknál, akiket elűztök. Ne gondold azt, hogy jobb vagy. Nem vagy jobb a többinél, egy kemény nyakú nép vagy, önfejű és makacs. Azért történik mindez, mert az elnyomóidat meg kell ítélni, és téged meg kell védeni, mivel ígéretet tettem. Szövetségre léptem atyáiddal, Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal, és nekik ígértem a földet. Emlékezzünk arra, hogy Isten Ábrahámot választotta ki, hogy rajta keresztül megárja az ő leszármazottait és az egész világot. És ez az első ok, amiért Isten az amálekiták kiirtására szólította fel Sault. Az áldás a megváltóról szólt, az Ábrahámnak adott áldás a szabadító ajándékáról, hogy zsidó vérvonalból Krisztus meg fog születni, mint Izrael népéből egy, Izrael népének az egyik tagja. Ennél fogva Isten az Ószövetségben mindent elkövetett annak érdekében, hogy megőrizze ezt a vérvonalat. Ez áll a mózesi törvények hátterében is. Nézzük meg a részletes étrendi megszorításokat, korlátozásokat. És ezek a megszorítások, ezek a korlátozások nem önmagukért voltak, hanem azért, hogy segítsenek a népnek. 3000 évvel ezelőtt az elkülönüléstől, a többi néptől. Ez áll azon parancs mögött is, hogy nem volt szabad más népekkel keveredniük, házasodniuk. A zsidó nép valójában hasonló volt eredetét tekintve a többi, az ígéret földje körül élő néphez, de nem volt szabad olyan néppel házasodniuk, akik nem Jahvét, az Urat, az egyedüli Isten tisztelték és imádták. Isten szövetséges népébe nem szüremkedhetett be ilyen úton, módon semmiféle pogány hatás. És részben ez az ok áll a parancs mögött is, hogy Izraelnek ki kell írtania az ígéret földjén lakó egyes népeket. De Isten meg is akarta büntetni az amálekitákat. Az amálekiták Júda területét birtokolták, a mai Izrael déli részét. Ki kellett tűzni őket innen, nem csak azért, mert Isten a zsidóknak ígérte az ígéret földjét, hanem eleve azért, mert számukra alkotta azt. De az elsődleges ok, második, amiért meg kellett büntetni őket, az az volt, hogy ez a nép romlott volt és gonosz volt. Azok a népek, amelyek ilyen módon kiirtásra kerültek, mind valamilyen undorító, visszataszító, erkölcsi vagy vallási gyakorlatot folytattak. Ismerhették Isten ígéretét, a népek tisztában voltak azzal, hogy Izrael közeledik, és hogy Izraellel ott van az Úr, hogy áldott nép, hiszen csodás helyzeteken keresztül jutottak el odáig. De az amálekiták nem félték az Urat, sőt Izrael leggyengébbjeit, legfáradtabb tagjait és az öregeket támadták meg útközben, amikor Izrael kijött Egyiptomból. Erről olvasunk Mózes könyveiben. Ez valamennyire ábrázolja, hogy milyenek lehettek az amálekiták módszerei. Hát ez nem éppen a fair play háborúzás szabálya. A gyengéken ütöttek rajtuk, őket ölték meg és őket zsákmányolták ki. De az amálekiták kultúrájukat tekintve is visszataszítóak voltak. Molok, pogányisten szobra előtt oltáron égették el gyermekeiket áldozatként. Egy neves archeológus egyszer úgy írta le az amálekiták hitrendszerét, aki ezzel foglalkozott, mint a legelfajultabb vallást, ami valaha létezett. Ezért pusztulásuk több szempontból is annak volt a learatása, amit ők maguk vetettek. És a harmadik észrevétel az okokat illetően, hogy Isten nem siette el a tettét. Évszázadok álltak rendelkezésre az amálekita népnek, hogy megváltozzon. Némelyek sajnos úgy gondolnak az Ószövetség Istenére, mint egy ingerlékeny, bosszúálló, hirtelen haragú hatalmasságra, aki pillanatok alatt kijön a sodrából, aki a legkisebb provokációt is a legdurvábban honorálja, és mindenkit halálra ítél. A második században aztán egy eretnek, név szerint Márkion, át is vette ezt az elképzelést. Ő azt gondolta, hogy az Ószövetség Istene a haragistene, akit azonban a keresztényeknek számüzniük kell a hitvilágukból. Márkion azt tanította, hogy csak az új szövetség Istenével kell foglalkoznunk, aki mindenestül a szeretet. Krisztus megjelenésével természetesen, ezt mi is valljuk, számos dolog megváltozott. A vérvonal Ábrahámtól kezdve, amelyből megszületett a Messiás, megmaradt. Nem találunk az új szövetségben már háborúra való felszólítást. Istennek nincsenek olyan rendelkezései már, amelyek a vérvonal megőrzéséről szólnának. Krisztussal egy másik üzenetet kaptunk, az ő királysága nem testben és vérben van, az ő üzenete nem kivételezettekhez szól, nem egy kiválasztott csoporthoz, amelyet kard háború által kell egyben tartani és megőrizni, hanem a szenvedő szolga által, a kereszthalált halt Jézus Krisztus által. Ő az alap, ő a fundamentum. Ő nem gyilkol, hanem ő maga kész meghalni másokért. Nekünk szeretnünk kell ellenségeinket, oda kell fordítanunk a másik orcánkat. És Pál apostollal együtt mondjuk, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Valójában tehát nem az a kérdés, hogy Isten bünteti meg azokat a népeket, amelyek áthágják a törvényét, hanem az, hogy Isten miért nem bünteti meg a népeket, akik a törvénye ellen mennek? Vagy miért nem tesz valamit a világban tevékenykedő gonosz megfékezéséért Isten? Azért ez a kérdés elég sokszor elhangzik. Megváltozott ugyanis Krisztus eljövetele óta Isten eljárása. Mindazonáltal Márkion tévedett. Egyelőre tegyük félre azokat a kemény mondatokat, amelyek Jézus száját hagyták el, erre majd később visszatérünk. Egyszerűen csak, ha végigolvassuk az Ószövetséget, akkor higgyük el, hogy végül nem arra a meggyőződésre fogunk jutni, hogy Isten egy dühöngző, vérengző személy. Ehelyett inkább meglepődünk majd, hiszen az Istennel szövetségben álló emberek annyiszor megszegik az ő szövetségét. Annyiszor fordulnak saját Istenük ellen, annyiszor utasítják el a törvényét. Az ember már szinte kibukna, egy kiáltás hangozna fel, hogy most már azért több esélyt ne adj nekik. Hiszen úgy is visszaélnek vele. Azt látjuk, és a prófétások is használják ezt a kifejező képet, hogy Isten olyan, mint egy házastársi kapcsolatban az egyik partner, aki mindig visszamegy, visszafogadja a társát, aki folyamatosan megcsalja őt. Hóseás próféta például ezt ábrázolandó veszel egy prostituáltat, bemutatva, hogy hogyan viselkedik Izrael. És az emberből igenis feltörne egy olyan kiáltás, hogy Isten, ezt most már ne hagyd. Hát most már 46-szor elfordultak tőled, miért fogadod őket mindig vissza? Ha az Ószövetséget olvasjuk, azt látjuk éppen ezért, hogy Isten mérhetetlenül türelmes. Mindig újabb és újabb esélyt ad. Amikor Isten meg akarja büntetni Sodomát és Gomorát, akkor Ábrahám elkezd egyezkedni az Istennel az ott lakók nevében, és Isten beleegyezik, hogy megkíméli a várost, ha csak 10 igaz embert is talál az egész városban. Jónás prófétát pedig elküldi Ninivébe, a Babiloniak hatalmas városába, hogy hirdesse meg az ítéletet, és valamiért hallgatnak Jónásra a ninivéiek, és észbe kapnak, és bűnbánatot tartanak. És utána Jónás számon kéri az Úron a beígért ítéletet. Hát elküldtél, hogy hirdessem az ítéletet, hát akkor most ítéld meg őket, hogy ne maradjak szégyenbe. De Isten megkíméli őket, mondván annyi ember és gyermek van ott, és annyi állat. És ezeket én szánom. Isten végleges döntése az amálekiták kiirtásáról, és ezt hangsúlyoznunk kell, 400 évvel azután következett el, miután először figyelmeztette őket. Isten ugyanúgy megítélte egyébként saját népét is, a 10 északi törzset, akik elpusztultak, de csak 300 évvel azután, miután figyelmeztette őket. Péter apostol azt írja, nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elpusztuljanak, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Ebben a szituációban 4-500 évnyi türelem után Isten eldönti az ő minden tudásában, hogy megbünteti az amálekitákat, azt a népet, amely keresztezi tervei útját, amelyik rátört Izraelre is folyamatosan fenyegeti, azt az Izraelt, amelyből a messiás meg fog születni. Isten megbünteti az amálekitákat, azt a népet, amely olyan romlott volt, hogy saját gyermekeit áldozta bálványoknak. A parancs, hogy ki kell írtani őket. De ennek ellenére mégis tiltakozunk. Ez még nem elég magyarázat. Ez azért mégis túl sok, túl erős, hiszen rendben van, hogy férfiakat, katonákat el kell pusztítani, de ott vannak a nők és a gyerekek. Megértjük azt, látjuk naponta, hogy háborúban elesnek katonák, de az ártatlan gyermekek ők miért? És hát emiatt van az, kedves testvérek, hogy az emberek különféle magyarázatokat találnak ki arra, hogy ezeket az ige szakaszokat megmagyarázzák. Valahogy harmonizálják az ő saját elképzelésükkel. Négy lehetőséget szeretnék röviden felsorolni, és utána elmondani, hogy melyiket vallom igaznak. Az első lehetőség az az, hogy Isten azért írt itt ki mindenkit, mert egyszer elveszíti a türelmét. Lehet, hogy jogosan, de elveszíti a türelmét, dübegurul. Ez a magyarázat azonban ott sántít, hogy akkor Isten olyan, mint mi. Csak éppen nagyobb a hatalma, nagyobb az ereje. Adott esetben dübegurul, és azelőtt cselekszik, mielőtt gondolkodna, úgy, ahogy mi is szoktunk tenni. Ez az opció azért nem állja meg a helyét, mert századok teltek el Isten figyelmeztető ítélete után, tehát volt ideje az amálekitáknak változtatni szándékaikon és terveiken, életvitelükön. Ez a magyarázat továbbá semmibe veszi azt, amit a Biblia tanít Istennek a haragjáról. Ugyanis Isten haragja nem olyan, mint a miénk. Isten döntései nem alapulnak téves információkon, vagy elégtelen információkon, és Isten ítéletét nem befolyásolják hirtelen fellépő érzések, emóció. Tehát ezt a magyarázatot el kell vetnünk. A második lehetőség az, hogy a Biblia valójában nem Isten szava, hanem a zsidók Isten képzetének, Isten képének a történelmi lenyomata. Tehát azt örökíti meg számunkra a Biblia, ahogy a zsidók gondolkodtak Istenről. Igaz, hogy jóval magasabb fokon gondolkodtak róla, Isten képzetük sokkal magasabb nívót képviselt egyedülálló módon, mint a többi nép viszonylag egyszerű emberformájú antropomorf Isten képzete, de azért itt csak kibújt a szög a zsákból. Itt ugyanaz, mint a többi nemzeti Isten. Ezért van az, hogy egy népírtást, egy genocidiumot Isten számlájára lehet írni. Ezt a magyarázatot az azonban, aki a Szentírás Isten igéjének tartja, egyszerűen nem fogadhatja el. Jézus kijelentéseit Isten szavaként értelmezzük, de Isten ószövetségi alakját és az ő parancsait már nem, és ebben mennyiszer beleesik az ember. Ne felejtsük el, hogy Jézus az ószövetség Istenéről beszél, őt nevezi atyának, vele van egészen személyes kapcsolatban, az ő üzenetét közvetíti, vele kapcsolatban mondja Jézus, hogy az atya és én egy vagyunk. Ezt az értelmezést is el kell tehát vetnünk, mert a Biblia Isten igéje inspirált, és Jézus is a lehető legkomolyabban vette és hivatkozott rá. A harmadik vélemény, és ez már egészen örmönfont, amit mond a bibliai szakasz, az igaz, de mi rosszul magyarázzuk, helytelen módon közeledünk a szöveghez. Egyszerűen itt csak egy kifejezésmódról van szó, ami azt jelenti, hogy az amálekitákat nagyon meg kell verni. Nagyon nagy csapást kell rájuk mérni. Tehát egyfajta ilyen költői túlzásról beszélünk. A Biblia szó szerinti értelmezéséről szóló vita túl messzire vinne, ezért ebben most nem megyünk bele. Legyen elég annyi, hogy természetesen vannak a Szentírásban különféle irodalmi eszközök, metaforák, megszemélyesítések, allegorikus képek, ezt a példabeszédek tanulmányozásánál láttuk is. De amikor ilyenről van szó, ott kiderül egyértelműen, hogy erről van szó. Amikor viszont a Szentírás egyértelműen fogalmaz, akkor azt nekünk is úgy kell érteni. Tehát máshogy értelmezünk egy proféciát, máshogy egy költészetét, és megint máshogy egy egyszerű elbeszélést, amit itt látunk. A negyedik vélemény az, amellyel személy szerint én is egyetértek, hogy a szöveget egyszerűen úgy kell értenünk, ahogy olvassuk. És ha furcsának tűnik számunkra, az azért lehet, mert Isten kicsit másképp gondolkodik, mint mi. Az mi emberi elképzeléseink szerint ugyanis az élet a legnagyobb érték. Minden másnál fontosabb. És úgy gondoljuk, hogy ezt Istennek is el kell fogadnia. Azonban Isten istenségétől fogva minden felett áll, beleértve minket. Ne felejtsük el, hogy Isten teremtette az embert, minket is. Ő rendelkezik az élettel, ajándékként adja, vagy ha úgy akarja, visszaveszi. És egyszer ítélni fog hitünk szerint, ahol sokkal több forog kockán, mint ez a hosszabb, rövidebb ideig tartó tünékeny élet. A csecsemőkkel kapcsolatban pedig. Egy olyan kultúrában, amilyen az amálekitáké volt, ahol saját gyermekeiket áldozták oda az Istennek, ahol eleve egy ilyen kultúrkörben nevelkedtek. Gyaníthatjuk, hogy az élet minél hamarabbi befejeződése és az örökkévalóságba való áttépés a legjobb lehetőséget jelentette. Valamiért ezt a lehetőséget nem is veszük számításba. De Istennek azokra is gondja volt. Gondoljunk arra, hogy amikor Dávid királynak meghalt Betsabétól született fia. Az a nő, ugye, akit az egyik katonájától erőszakkal elvett, közösült vele, és utána megszületett egy gyermek. A próféta Istenen keresztül megmondja neki, hogy Isten megbüntet. Aztán Dávidnak megbocsátott, de a gyermek meghalt. Miután a gyermek meghalt, Dávid abba hagyta a bőjtölést, és kérdezték, hogy miért, ő azt mondta, hogy most már nem tehetek semmit, majd én megyek oda, ahol a gyermek van. Én úgy gondolom, hogy ugyanezt gyaníthatjuk itt is. Isten a maga bölcsességében megóv minden gyermeket. Mit mondhatunk tehát? Az elején úgy tűnt, hogy az igében szereplő megdöbbentő parancs az Úr részéről ellenkezik az ő karakterével, vagy legalábbis amit mi elképzelünk róla, a róla kialakított elképzeléseinkkel. Azt hiszem, látjuk, hogy éppen, hogy nem mond ellent neki. Sőt, arra emlékeztet minket, hogy mindannyian szembesülünk egyszer Isten ítéletével. Arra emlékeztet, hogy milyen szent, és az ő szentségében a bűn milyen ítéletet érdemel. Ritkán féli az ember az Urat. Sokszor a bűneinket jelentéktelen apróságként kezeljük, csekélységnek képzelve könnyen túllendülünk rajta. Alapvetően, és még a keresztények is sokszor, Jó embernek képzelik magukat, akik megérdemlik azt, hogy kedvező beshetőségre számítsanak. Aztán szemünk elé kerül egy ilyen furcsa igeszakasz, és az ember nem tudja, hogy mit gondoljon. Az írás azonban a dolgok ilyen kíméletlen valóságáról beszél, és nem csak az Ószövetségben. Ez nem tipikusan ószövetségi téma, mert ezt is szokták mondani. Amikor Jézust megkérdezik, ahogy a lekcióban hallottuk, hogy hol volt Isten akkor, amikor egy torony rádölt 18 emberre, magyarul, amikor azt kérdezik, hogy hol van Isten akkor, amikor rossz dolgok történnek jó emberekkel, Jézus azt válaszolja lényegében, hogy miből gondoljátok, hogy jók voltak? Miért gondoljátok, hogy megérdemelték az életet, ha bűnösök voltak? De azt mondja Jézus, nem voltak bűnösebbek nálatok, és amennyiben nem tartottok bűnbánatot, úgy ti is elpusztultok. Majd később Jézus azt mondja, ne attól féljetek, aki képes a testet elpusztítani, hanem attól, aki képes a testet és a lelket is megölni. Más szavakkal Istentől féljetek. Persze kérdezheti az ember, hát Isten nem a szeretet Istene? Miről beszélünk? De az, biztosan, hogy az. Én hiszek a szeretet is a kegyelem Istenében, aki megáld minket, aki körbezár minket karjaival, aki átölel, aki személyesen ismer bennünket, aki figyel ránk, aki elküldi az ő fiát, hogy éljünk általa. Hiszünk abban az Istenben, aki megment minket. De ne gondoljuk, hogy ez magától értetődő dolog. Vagy hogy ez egy ez egy csukló mozdulat, ez egy könnyű dolog. Ugyanis nem gondolhatjuk, hogy érdemelhetünk mást, mint büntetést. És ez teszi Isten kegyelmét olyan csodálatossá. Történetre visszatérve. Nem az a meglepő, hogy 500 évnyi türelem után Isten egy olyan nép kiirtására szólít fel, ami annyi nehézséget és kellemetlenséget okozott. A furcsa az, hogy Isten vár, és adott nekik 500 évet, mielőtt cselekedett volna. Az a csodálatos, hogy a tökéletes, igaz és szent Isten szeret, még akkor is, hogyha harcolok ellene, vagy ha a tekintélye ellen lázadok. Az a csodálatos, hogy Isten elküldte az ő fiát, hogy meghalljon értem. És ha azt kérdezzük, hogy hol van Isten ítélete az új szövetségben, akkor csak nézzünk rá. Akkor csak nézzünk rá. Isten már nem ítélő Isten? Isten jobban elnézi a bűnt, mint régen? Nem. Isten ugyanúgy elítéli a bűnt, mert Isten nem változik. Ezért szenvedett és halt kereszthalált Jézust, mert minden bűnt magára vett, az összes ember bűnét. És őt ítélte az Isten az emberek helyett. Ő hordozta azokat a pokoli, testi, és nem csak testi, hanem lelki kínokat is, amelyet a bűnösnek és a kárhozatra ítélt embernek szenvednie kell. Isten szentsége a bűn elítélésén és megbüntetésén alapul, és ez egy nap konkrétan meg is fog történni. A kegyelem időszaka után, amiben most élünk, eljön az az idő, amikor többé nem ugyanúgy süt majd a nap és a hold fénye az igazakra és a hamisakra. Eljön az ítélet, de Isten türelmes, és nem akarja, hogy valaki is elpusztuljon. De van egy limit. Egy nap visszatér Krisztus, mint bíró, és meg fogja ítélni a bűnt, aki elhordozott egyszer minden bűnt. Az embernek van választása, vagy elhordozza Isten pusztító haragját a bűn miatt, vagy pedig felismeri Isten tervét arra vonatkozóan, ahogyan meg akarja kímélni saját maga haragjától. Mindenki számára ott van Krisztus, akibe bele lehet kapaszkodni, aki minden bűnünkért és vétkünkért kifizette az adósságot. Krisztus és Krisztus szenvedése és halála tehát nem bosszú, hanem a szerető áldozat cselekménye. Ezt fogadtuk mi el, keresztények, és ezt kell hirdetnünk azoknak, akik még nem találkoztak vele. Ámen. Imádkozzunk! Igen, dicsérünk téged, Istenünk, mert te egyszerre ítélsz, és egyszerre megsegítesz, és mert te legyőzted a sírt. Csodálunk téged hatalmadért, szentségedért, és végtelen kegyelmedért, Istenünk. Megvalljuk azt, hogy sokszor másmilyennek képzelünk, mint amilyen vagy. Föl sem tudjuk fogni. Hiszen vagy nem képzelünk tökéletesen igazságosnak, vagy nem képzelünk tökéletesen szentnek, olyannak, akitől teljesen idegen a bűn. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te magad vagy a szentség, a jóság és az igazságosság. Köszönjük, Istenünk, hogy annak ellenére, hogy nem állhatunk meg előtted, kegyelmeddel megismertettél. Megismertetted velünk azt, hogy te bár szent vagy, gyűlölöd és megítéled a bűnt, mindezt fiad által tetted meg, ő viselte a nekünk járó büntetést. Ezért köszönjük, hogy lehet egyáltalán a jelenlétedben élnünk, és válhatunk mindnyájan hasznos eszközökké a kezedben. Bocsáss meg, hogy sokszor tiltakozunk ez ellen, még mi is. Félünk ettől, féltjük magunkat tőled, aki pedig egyedül tudsz minket boldoggá és örömtelivé tenni. Szabadíts ki minket kételjeinkből, kételkedéseinkből. Küld el szent lelked, Istenünk, áradjon ki ránk újra és újra. Segítsen teljesen, teljesen, teljes személyünkben tetőtől talpig rád bízni magunkat. Taníts meg örvendezni annak, amit cselekszel életünkben, ismerjük fel a legkisebb dolgokban is azt, hogy te ott vagy. Örüljünk a teremtésednek, örüljünk az időnek, Örüljünk a hidegnek, a melegnek, az egy tál ételnek, mindennek, amivel te táplálsz minket. Taníts meg, Istenünk, minket dicsőíteni a te áldásodért. Taníts meg minket megalázkodni a kudarcok között, és mindig, minden helyzetben rád nézni, és hozzád ragaszkodni. Ámen. És most mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.